Szép délutánt kívánok a hallgatóknak, a mikrofonnál Tibenszky Móni Liza, és a Móni Liza című műsort hallgatják. Ezúttal most iskoláról, óvodáról, iskolás gyerekek szüleinek a problémáiról és a lehetséges megoldásokról beszélgetünk nagyon kedves két vendégem ül itt a stúdióba, Vági Tóth Lilla és Halász Kinga. Sziasztok!
Szia!
És nem is tudom, hogy elsősorban most anyukánk vagytok, vagy elsősorban most a budapesti mami szerkesztői, de hát alapvetően kollégák és anyukák, akik arról írnak, amiben szembesülnek nap, mint nap.
Ez így van, jól mondod, és hát nálunk ezt így nem is lehet szétválasztani, hogy anyuka és a budapesti mami szerkesztő, hiszen a budapesti mami anyukákról szól, anyukáknak szól, úgyhogy nekünk ez az életünk része, a munka is, az anyaság konkrétan.
És hogy jön ez? Egy kicsit mutatkozzatok be, légy szíves, mert hogy anyukák vagytok, hogy hány évesek a gyerkőcök, hova járnak, mit csináltok? Kinga, nálad?
Két iskolás gyerekem van, 10 éves kislányom, és 8 éves fiam. És most ugyanebben az intézménybe járnak.
Mert hogy ez alapvetően praktikus, nem? Tehát szerintem ez az egyik a nagyon fontos szempont, hogy a logisztikát hogyan rakjuk össze anyukákként.
Igen, mi a belvárosban járunk, úgyhogy viszonylag könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel, úgyhogy mindennapi rutin megvan.
Van olyan megosztás köztetek, hogy ki miről ír az oldalon?
Hát alapvetően kompetencia szerint osztjuk el a feladatokat. Az írás az nagyon-nagyon demokratikus mondani, tehát kivel milyen szembe, mi téma jön szembe, ki miről szeretne írni. Ugye próbálunk hitelesen írni, ez a fő fokmérője, meg fő értékmérője mindennek, tehát én most hiába szeretnék kamasz problémáról írni, nem annyira tudok, mert nekem a nagylányom 8 éves, és van egy óvodás fiam, ő 5 éves, tehát még nem annyira aktuális ez a téma, inkább Kingánál aktuálisabb ez, úgyhogy inkább ami éppen a mi életünkben aktuálisan jelen van, amivel találkozunk, arról írunk.
Csak ott te most még két laki mami vagy, tehát viszed a oviba, meg viszed az isibe, ami gondolom dupla logisztikát követel, vagy elpotyogtatod az egyiket, aztán összeszeded a másikat.
Úgy igen, tehát ez egy óriási, vezetünk egy hatalmas nagy családi naptár, ki, mikor, hova visz, melyik gyereket, tehát a férjemmel nagyon, nagyon közösen kell ebben együttműködni, mert egyébként meg...
Van segítség egyébként?
A férjem. Uh-huh. Tehát így konkrétan ő, ugye nagyszülők messze laknak vidéken, úgyhogy nekünk ez most még problémát jelent, hogy két intézmény, a gyerek tehetséges egy pár dologban, tehát ahhoz külön órára hordani, tehát hogy ez egy megoldandó dolog most is.
Kinga, ezt ti hogy oldjátok meg? Mert ez nagyon sok helyen ez a time idő management, ez egy nagyon nagy feladat, én azt gondolom. Te ezt hogy oldod meg, vagy ti ezt hogy oldjátok meg?
Én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hiszen az édesanyám és anyósom is segítenek, tehát két nagymamá rendelkezésre, akik nagyon szeretik az unokáikat, és alig várják, hogy velük legyenek. Úgyhogy mi is egy beosztást készítünk, tehát hetente, hogy mikor melyik nagymama viszi a kisnémet a zeneiskolába, illetve a külön órákra, és a férjem is természetesen, amikor ráér, és én viszem őket minden nap, tehát úgy megvan oldva.
Akkor mindenkire jut egy kicsit. Na azért áruljunk el egy műhelytitkot, tehát, hogy mi alapvetően akkor találkoztunk, vagy úgy találkoztunk, szerintem ezt a hallgatók már tudják, hogy a felelős szülők iskolájának vagyok én az alapítója, és nyilván a hasonlóhoz, tehát én is szintén anyukaként, leültünk egy nagyon komoly média partneri megbeszélésre, amiből borzasztó jó sztorizás lett egyébként, mert hogy ugye ez az életünk is, tehát ugye arról írunk, amiben szocializálódnak a gyerekek, amilyen problémákkal szembenézünk, és felmerült itt több téma, ami akár az óvodában aktuális, akár az iskolában aktuális, és pont elmeséltem, ugye, hogy november 19-én mi szervezzük ezt a felelős szülők iskolájára, ezt a más, mint a többi iskoláról, tanulásról, gyerekekről másképp című konferenciát, ami tulajdonképpen iskolába illeszkedés, vagy közösségbe illeszkedés, tehetséggondozás, ahogy te is mondtad, Kinga, tehát tehetséges a gyerek, az adott esetben lehet még probléma is, mert alapvetően fel kell ismerni, és utána a megfelelő szakemberhez elvinni. De nagyon sokan meg ugye abba futnak be, hogy az iskolában azért az ő gyerekük egy picit más, mint a többi a szó. Jó értelmében szeretném itt ezt használni, mert egy kicsit jobban elkalandozik, a D betűnek egy kicsit nem arra görbül a pocakja, mint amerre kellene, és hát ugyanakkor a tanterv meg ugye nagyon gyorsan darál, tehát a lépést kell tartanunk velük. Ti hogy vagytok ezzel, Lilla? Otthon tanultok a gyerekekkel? Tehát pontosabban a kicsivel még nem, tehát nem iskola szinten, de hogy Miről a véleményed, jó otthon tanulni a gyerekkel, vagy mi a feladat itt?
Hát nagyon jó a kérdés egyébként, mert nekem a kislányom, ugye ő most harmadik osztályos, egy nagyon jó természetű kislány, de kicsit ez a művészes, amit te is mondtál, hogy elkalandozik, ő szeret úgy elmélezni, elgondolkodni az élet dolgain, viszont minden nagyon gyors, tehát hatalmas mennyiségeket tanulnak egy nap, nagyon sok házi feladat van, nagyon sok extra teendő, amire készülni kell, és nem az a probléma, hogy nem csinálja meg, hanem hogy úgy nagyon elhúzódik a nap. Tehát igazából vele az együtt tanulás az azt jelenti, hogy az mint egy metronóm mellette ott kell lenni, hogy akkor matematika kész, ezzel haladjunk, most ennyit ne fordíts el erre, arra, és bizony elfáradt. Tehát én azt látom, hogy a nagy a terhelés, nem marad idő a játékra, és a csütörtök felé kezdődik ez a lázadozás, hogy én is akarok játszani a tesóval. Szóval nem azt mondom, hogy együtt kell tanulni vele, de hogy egy fokozat, vagy egy állandó ott létet, jelen létet, egy kontrollt jelent számunkra is, ez tény és való, úgyhogy ő tényleg egy könnyen kezelhető gyerek most még.
Mivel tudod őt motiválni?
Hát azzal, hogy én is odaülök hozzá, együtt dolgozunk, tehát minthogyha a kis kollégák lennénk, ilyen szituációkat teremtünk, meg próbáljuk odaadni a figyelmünket, tehát azzal, hogy ne azt érezze, hogy na, akkor menj el a szobádba és elő a házi feladatot, hanem hogy ott vagyunk vele, és nem effektíve segíteni, de hogy az is egy közös, együtt töltött időnek tűnjön meg, hát végülis az is.
Tehát egy érzelmi elfogadást kap, és azáltal azért ő is erősebb lesz.
Meg hát próbáljuk dicsérni, tehát erősíteni valahogy úgy normálisan középutat tart, vagy nem mindenért dicsérni, de azért tényleg elismerni az erőfeszítéseit, mert van, ami nagyon könnyen megy neki, és inkább próbáljuk mindig abban támogatni, hogy amit tudjuk, hogy nehezebben ül neki, mert nem annyira érdekli a téma, és mégis jól teljesít, azt mindig kiemelni, hogy...
Hány fős osztályba jártunk?
31 fő.
Nálatok is ilyen borzasztó a helyzet, Kinga? Már létszámilag, mert egyébként a többi jó, csak hogy így, na, azért azt gondolom, hogy a személyre szabott oktatás fogalmát itt rögtön skippelhetjük is.
Hát nagyjából igen, bár hozzáteszem, hogy annyiban szerencsénk van, hogy nagyon jól összeválogatott az osztály. Tehát, hogy valahogy arra nagyon jól tudtak figyelni, már szerintem az óvodában, meg az iskolával együttműködve, hogy nagyon jól összegyúrták. Ez nem azt jelenti, hogy egyforma képességű gyerekek vannak, de hogy személyiségében, a teherbírásában valahogy. Lehet, hogy ez a véletlen műve, bár én azt gondolom, hogy nem, de hogy nagyon jól együtt vannak, és nagyon jól tudnak haladni, és nagyon összetartó csapat most.
Na, ezt nagyon jól hallani azért, hogy, mert azért 31 gyereket összetartani, viszonylag egy egységet, motivációt, és egy jó hangulatot teremteni, talán ez a legnagyobb kulcs ebben, azért az különleges, és hát sajnos mi is itt a felelős szülők iskolájánál, de gondolom ti is a szerkesztőségben millió egy levelet kapunk arra, hogy valójában hol húzódnak ezek a határok, tehát mi a szülő feladata, mi a pedagógus feladata, mikor kell belépni a fejlesztésbe, hol vannak azok a kontrollpontok, ami ugye már jelez, és ott már a do it szakasz van.
Igen.
Szóval visszatérve Kinga nálatok, mi a helyzet?
Nálunk iskola otthonos rendszerben tanulnak, tehát hogy hétfőn reggel beviszük az összes könyvet, füzetet, és péntek hozzuk haza. Ez a másodikos kisfiam nagyon jól működik, hiszen nincsen lecke otthon, tehát elég neki a külön óra, tehát ott az iskolában írják a leckét, és odafigyelnek rájuk. Hát a ötödikes lányomnál ugye most felső tagozatba lépett, ez már nem elég, tehát előfordul, hogy este meg kell nézni a leckét, ezt nem szeretjük, hát fáradtok este, de inkább hétvégén tanulunk vele.
Nálatok is a csütörtök a fekete, nem?
Hát a hétfőt.
A hétfőtől péntekig a csütörtökig.
Péntek a kedvenc nap.
Hát jó, azt gondolom.
Igen, tehát is. Már az is néha gondotok össze, hogy megtudjam, mi a lecke. Tehát, hogy így a szülők egymás között szoktak egy levelező listán így egymást tájékoztatni, pontosan mi, melyik feladat, vagy milyen lapot beszkenelik, elküldik. Tehát így a szülők nagyon sokat segítenek egymásnak. Tanárokkal is jó a kapcsolat, tehát így megvan a partnerség, de így is oda figyelni.
írtál egy nagyon jó cikket, aminek az volt a címe, hogy mi történt az iskolában, avagy máshogy kérdezzünk, nem is biztos, hogy pontosan ez volt a címe, de ugye voltak alternatívák erre, mert hogy ugye azt mondjuk, hogy persze, mi kérdezem meg a szülő elsőként a gyereket összeszed az iskolában, de mi történt az iskolában, amire szerintem a minden gyerek a hát a közepén nő még egy púp, hogy ezt a komos hogyan fejtse ki, de hogy tényleg, tehát hogy van erre tippetek, hogy hogyan lehet ezt egy kicsit azért mélyebben megvizsgálni, és tényleg belelátni az ő kis hétköznapjaikba?
Hát ha tipp, az nem tudom, hogy a tipp az jó szél, mert próbálkozásaink vannak, ugye a budapesti mominál is ez egy központi téma. Uh-huh. Tehát egyrészt nagyon sokan keresnek ez ügyben, hogy ez probléma, nem beszél a gyerek, nem tudjuk, mi van vele, nagyon rettegünk attól, hogy amikor kiderül, hogy probléma van, akkor már későn tudunk belépni ebbe. Hogyan lehet azt a bizalmi viszonyt fenntartani, mert lehet, hogy elsőben még van bizalmi viszony, és egyszer csak valahogy azt veszük észre, hogy nincs, és mindent ugyanúgy csinálunk, tehát hogy ez tényleg egy meló, és egy olyan, amire nagyon oda kell figyelni, úgyhogy emiatt mi keressük a lehetőségeket, tehát az oldal nagy előnye az, hogy szakértőket kérdezünk meg, mint szülő próbálunk lehetőségeket oda tenni az olvasók elő, hogy mindenki találjon belőle magának használhatót, és ugye ez a cikk, amit említesz, ezek a beszélgetés indító mondatok, amiket próbáltunk összegyűjteni, hogy ne úgy kezdjük, hogy na, mi volt az iskolában, leszke készülni, mert lehet ezt egy kicsit árnyaltabban, egy kicsit rávezetőbben is megtenni. Úgyhogy mi abban hiszünk, hogy ezeket a módszereket, akár az, hogy máshogy tegyünk föl egy adott kérdést, próbálgassák a szülők, szakértők, cikkeit olvassák el, a többféle lehetőségből keressék meg azt, ami az ő családjukban, az ő gyereküknél működik. Úgyhogy tuti tippet nem tudok adni. Csak azt mondani, hogy igenis, most már egyre többen érzik a szülők, legalábbis a mi olvasóinknál abszolút érezzük, hogy átérzik, hogy ez egy felelősség. És hogy az, hogy a gyerekből milyen felnőtt válik, az nagyrészt a szülőn múlik. És igen, felelősség, hogy milyen boldog ember lesz-e belőle, hogy tud kapcsolódni másokhoz. Úgyhogy mi az összes pályázatunk, az összes szakértőt úgy próbáljuk keresni, hogy tényleg hitelesen tudjon erről is nyilatkozni, mert akár mint szülő átérzi, akár a szakmájában ezzel foglalkozik valahogy, úgyhogy.
Zenéljünk egy kicsit, és utána visszatérünk a pályázatokhoz, meg a lehetőségekhez, ahol esetleg ezt ki lehet fejteni, és alternatívákat lehet kapni arra, hogy a gyerek is és felnőtt is hogyan tud egyszerre boldog lenni. Escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Just
Toronto of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
No, 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 no.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Szép délutánt ismét a mikrofonnál Tibenszki Móni Liza, és vendégeim továbbra is Vági Tóth Lilla és Halász Kinga a budapesti mamiktól. És ugye gyereknevelésről, iskolába szoktatásról, esetleges tehetségfejlesztésről, felfedezésről, és hát nem utolsó sorban érzelmi intelligenciáról beszélgetünk, hiszen minden gyerek más és más, ezt nekem is nagyon meg kellett tanulnom, hogy nem egy kis klónt nevelünk, hanem egy saját individumot, és azt szerintem az első lépés az, hogy ezt elfogadjuk. És utána lehet megtenni a többi lépést. Ti is nagyon sok programot indítottok, illetve most van egy pályázatotok, ami pont a szülőket támogatja ebben, hogy hogyan találhatnak alternatívát a megfelelő szóértéshez a gyerekhez. Elmondod de ezt, Lilla, hogy mi ez a lehetőség?
Így van, ezt köszönöm, hogy szóba hoztad, mert ez most nekünk, hát nem csak ebben a hónapban, tehát tényleg ebben az évben egy nagyon fontos küldetésünk. Mert ahogy említettem az imént, hogy nagyon sok szülő megkeres minket, hogy minden korszaknak megvan a maga szépsége és nehézsége a gyereknevelésben, ugye a kicsi korban hisztizik, nem eszik, nem alszik, nem úgy fejlődik, ahogy megyünk egyre az idősebb korosztályba, óvodába, iskolába, mert nem beszél, nem találom vele a szavakat, nem tudom megértetni magamat vele, hogy ez miért fontos, nem megy fürdeni, nem tanul. Tehát, hogy valahogy egyre nagyobb ez a szakadék szülő-gyerek között, és hogy ezt úgy gondoltuk, hogy valahogy szakember bevonásával egy kicsit segítsünk a szülőknek ebben ezt a helyzetet megoldani, vagy ezt kezelni. És ezért most október 31-ig lehet még pályázni a Beszélj úgy, hogy érdekelje, Hallgasd úgy, hogy elmesélje című szülői kommunikációs tréningre, tehát ezt nyerhetik a szülők. 4 megyében összesen 40 szülő vehet majd részt ezen a szülői kommunikációs tréningen, ez teljes egészében az IMAMI Egyesület állja. Úgyhogy ez egy nagyon nagy lehetőség. Skita Erika és Turáni Szabolcs neve azt hiszem, hogy sokaknak ismerős lehet, számunkra is garancia, hogy valami olyat tudunk a szülőknek adni, ami valóban mindennapokban használható tudás és módszer lesz, amivel kicsit az érzelmi intelligenciát a nevelésbe beleszőve hatékonyabban közelebb tudnak kerülni a gyerekhez, és mint család jól tudnak majd működni.
Alapvetően esetleg mondjuk el a hallgatóknak, hogy ők az Értsünk Szót programnak a trénerei, meg az alapítói, és ez a, ami a pályázat címe is, vagy hát a képzés címe is, ez maga egy könyv, ami egyébként azt gondolom, hogy az első kellene, hogy legyen a polcon a szülőknek, talán még megelőzve a Spockot és mindent, hogy hogyan lássuk el a csecsemőt. Mert hogyha máshol nem nyúlunk, csak Ransburg Jenőhöz, és azt mondjuk, hogy ne hagyjuk sírni, akkor én emellett nagy élharcos leszek, vagy vagyok. Na, visszatérve, hogy Erika és Szabolcs, hál' Istennek sokszor volt alkalmam nekem is dolgozni velük, én azt gondolom, hogy ők az erőszakmentes kommunikáció, az érzelmi elfogadás nagy követei Magyarországon, úgyhogy abszolút arra biztatjuk, vagy biztatom én is a hallgatókat, hogy pályázzanak, mert hogy ezt tényleg meg lehet tanulni. Tehát, így hogy van. Szeretni tanulunk, és lehet is tanulni, és hogyha az axioma lehet az elfogadás, és onnan indulni, és onnan felépítve, akkor azért az sokkal könnyebb. Volt nektek olyan kritikus, és most akkor így a magánemberhez, vagy az anyukához szólok, olyan szituáció az életetekben a saját gyerkőccel, ahol megtapasztaltátok azt, hogy nem a belefeszülés, hanem az érzelmi elfogadás hozta a megoldást, és esetleg megosztanátok velünk?
Hát nap, mint nap. Tehát szerintem nincs olyan család, ahol ez ne fordulna elő. Tehát kezdve az én, a kisfiam, ugye a lányomat említettem, hogy nagyon jó természet, na hát a kisfiam kevésbé simulékony egyelőre, ezt tapasztaljuk, és hát minden reggel nem akarok óviba menni, nem azt veszem föl, ilyen, 4 macit viszek, pedig tudom, hogy csak egyet lehet. Tehát minden egy küzdés, most így óvodában ezt éljük át. A kislányommal meg a miért kell ezt tanulni, engem ez nem érdekel, én inkább játszani szeretnék, tehát nem akarok fürdeni, nem akarok még lefeküdni, táncolni akarok. Hát, hogy ütközünk, ez a lényeg, hogy gyakorlatilag mindenben ütközünk, amiben lehetséges. És az a kicsi együtt töltött idő, mert szerintem nem sok sajnos a mai világban, amit együtt tudunk tölteni, mint család, annak hát a fele biztos, hogy azzal megy el, hogy egymással viaskodunk, és a végén a szülőkártya az többnyire előkerül, hogy de már pedig most itt vége, és azért, mert azt mondom, menni kell. Úgyhogy ez egy nagyon nagy önkontrollt, és egy nagyon-nagyon nagyon nagy odafigyelést igényel.
Hányig szoktál számolni magadban?
Hát a 10 az meg. De tényleg, amit az Erikáik módszerében lehet tanulni, lehet használni, azt én magam is kipróbáltam, és tényleg működik. Úgyhogy megérteni az ő érzelmeiket, kicsit belehelyezkedni az ő nézőpontjukba, kicsit visszagondolni rá, hiszen nem volt annyira régen, hogy gyerekek voltunk, hogy az milyen érzés, és ők miért mondják, miért csinálják, már sokat segít, és tényleg hatékony tud lenni, nem csak erőből.
Kinga, nálatok volt ilyen kiugróan, ami megmaradt benned, hogy így érzelmileg el kellett fogadnod egy számodra mondjuk diszkomfortos szituációt, és utána tudtatok tovább haladni? Tehát, hogy így nem erőből, nem beszúrultságból reagáltál?
Most több kihívás is van az életünkben, az egyik a kamaszkor kezdetet.
Wow!
Nagyobbik gyermek már 10 év fölött, mert más szokásokat vesz fel, mint eddig, és nem ez. Tehát
szintén zenész vagyok én is, igen.
Igen, megtalálni a közös hangot, tehát a korábbi megoldások nem működtek. Egy aranyos, kedves kislányból egy oszlet.
ez eléggé át volt dramatizálva, ez még a hangsúlyban is. Kedves kis, aranyos kis, egy kamaszlet. Oké.
Igen, és a másik a testvérek közötti veszekedés, ami ugye végig kísérte az életüket, de ez mindig újabb formákat ölt. Igazából az egyik megoldás vált be, hogy külön-külön foglalkozunk be, tehát a
személyes idő.
Sétálni, beszélgetni, és ő mondta, hogy ez sokkal hamarabb megnyílik, olyasmit elmond, amit otthon mondjuk így közösen, együtt nem szívesen, meg másképp is viselkedik, sok mindent magától mond, tehát megteremtjük ezt a bizalmi légkört, és az elfogadás körét, így maguktól jönnek a örömökkel, problémákkal, nehézségekkel, de ha mind megkérdezi, rákérdezik, akkor semmi
Légy szíves, írjál erről is egy cikket, ez szívemből be, tehát ezt tudom, amikor én is a nagyobbik fiam, a 10 és fél éves, amikor így a szakadó esőben azt mondtam, hogy szerintem menjünk el kutyát sétáltatni, és gondolkodás nélkül azt mondta, hogy jó, akkor tudtam, hogy na, most valószínűleg valamilyen út megnyílik, rongyáztunk, de lelkileg felépültünk. Tehát, hogy, hogy igen, tehát, hogy valószínűleg ezek a személyes idők, ami csak neki, és a minőségi idő, és bármennyire is elgyepált fogalom, de azt nem tudom, mennyire tudjátok, hogy van ez a kutatás, hogy 7 percet foglalkoznak naponta úgy odaadó figyelemmel a szülők a gyerekekkel. A tartalmat már nem feszegetem, hogy ez a mi volt az iskolában, vagy miért nem etted meg a spenótot, és hány piros pontot kaptam, mert akkor még borzasztóbb átlag lenne. De hogy igen, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kellene arra figyelni, mi magunkat is megrendszabályozzuk, és nem mondjuk az okostelefonnal a kezünkbe pörgessük végig a vacsorát, mert még neki még meleg, én már kitálaltam, de már fürdeni kéne menni. Szóval, hogy ebben a saját önkontroll is nagyon nagy szerepet játszik. És pontosan ilyen és hasonló témákat fog feszegetni a Felelős Szülők Iskolája november 19-i interaktív konferenciája, aminek az a címe, hogy Más, mint a többi, aminek az ajánlójában az áll, hogy az iskolába készülő és iskolás gyerekek szüleit, pedagógusait szólítjuk meg ezzel a társadalmi és közösségi eseménnyel, melynek a fókuszában alapvetően a közösségbe illeszkedés, a tanulási és magatartási problémák, és hát nem utolsó sorban, sőt, talán kiemelten azok megoldása áll, de hát mind-mind ugye ez érzelmi háttérre épül és alapoz, és többek között itt nem csak pszichopedagógusok, illetve mentálhigiénés szakemberek fognak előadni, és lesz egy interaktív kerekasztal, hanem lesz egy konduktorunk is, méghozzá Bajnok Ildikó, akit, hogyha minden igaz, hamarosan telefonon utol tudunk érni, aki azzal kapcsolatban fog információkat megosztani velünk, hogy a kisgyerekkori mozgásfejlődés és ettől eltérő mozgásformák, az mennyiben befolyásolhatja egy kisiskolás gyerek életét, illetőleg hát azt gondolom, hogy annak a hangsúlya nagyon-nagyon fontos, hogy a sportolás és a szabadjáték mi mindent tud hozzátenni egy gyerek mentális és fizikai fejlettségéhez, úgyhogy zene után hívni fogjuk Bajnok Ildikót.
We'll be right back.
Akkor ismét itt a vonalban, kedves hallgatóink, és ahogy ígértem, Bajnok Ildikó konduktor van velünk. Szia, Ildi! Ildikó konduktor, alapozó terapeuta, a Honvéd Kórházban is dolgozik, és a Csodakapu Alapítványnál is, és hát ha úgy mondhatnám azt, hogy a csecsemők mozgása, fejlődésének a nem is tudom, nagykövete vagy, akkor szerintem még kicsi szavakat használtam, nagyon-nagyon sok korababát, nagyon sok kis csecsemőt és kis óvodást is nyomon követtél már. Mit gondolsz, mi a meglátásod arra vonatkozólag, hogy miért fontos a szülőknek végig követni, vagy figyelni a gyerekek mozgás fejlődését, folyamatosan esetleg egy-egy szakasz hiányát felfedezni, ami esetleg az óvodai vagy az iskolai évekre kihat?
A mozgás azért nagyon fókuszba került az utóbbi években, egyáltalán már maguknál a csecsemőknél is, aztán pedig óvodában és iskolában is, mert az idegrendszer egy nagyon komplikált összetett működésének az eredménye. Éppen ezért, hogy én a mozgását megfigyelem, a mozgás minőségét, a dinamikáját, a sorrendiségét, vagy bármilyen tulajdonságát egy kisgyereknek, akkor tulajdonképpen az idegrendszer működéséről kaphatok egy képet. Hozzáteszem azért, hogy a mozgás az több dologból áll, mint amit így elsőre gondolunk, tehát ugye a babáknál is nem csak a kúszás-mászás a mozgás, vagy aztán később, hogy hogy szalad, hogy ugrál, hanem nyilván a finom motorika is, a kézhasználat, tehát ezeket is figyeli akkor már az ember. És valóban vannak jelek, amiket már egyre inkább az ember lát, összefüggéseket, hogy a későbbi korban hogy jelentkezik az, akkor, hogyha visszavezetem babakorra, akkor mit láthattunk esetleg. Annyi van, ami nagyon fontos, hogy megkülönböztessük itt az okokozati összefüggéseket, tehát nagyon sok helyen szakemberek is mondják azt, hogy például ha a csecsemő nem kúszott, mászott, akkor diszlexiás lesz, vagy hogyha valamilyen sorrendet felborította, a csecsemőkori felállított mozgás mércéhez képest, akkor az mihez vezethet. Ez sokkal inkább van fordítva, tehát mondjuk egy későbbi tanulási zavarnak, vagy valamilyen részképesség zavarnak a jelen lehet kisbabakorban, mondjuk a kúszás-mászás kimaradása. Tehát én ilyenkor inkább egy tünetként látom azt, hogyha ez elmarad. Hozzáteszem, hogy ez nagyon sokszor egyébként normál variáció. Tehát hogyha majd nézzük mondjuk egy átlagos iskolai osztályt akár, és akkor ott látni fogunk olyan gyerekeket, akiknek ugye nincsenek tanulási problémájuk, köztük is nagyon sok olyan gyerek lesz, akiről el fogja tudni mondani a szülő, hogy vagy nem olyan sorrendben csinálta, vagy kimaradt ez az. Tehát ez lehet egy normál variáció is. Nyilván, ha én csecsemőkorban ezt már látom, akkor azért dolgozok rajta, hogy egy minél jobb alapot teremtsek meg annak, hogy aztán erre ráépülő képességek minél jobban alakulhassanak, illetve reflexek akár.
És hogyha fordítok egyet a gondolkodásmódon, és azt mondom, hogy az iskolában vannak mondjuk olyan gyerekek, akik a B-t, meg a D-t, meg a G-t, meg a különböző betűket, hangokat cserélik, fordítva írják rá, akkor is működhet a mozgásfejlesztés úgy, hogy visszahat az agyra, és úgy stimulál? Tehát az alapozó terápia az körülbelül ezt a vonalat közelíti meg?
Igen, több terápia is foglalkozik nyilván ezzel. A mozgás az valóban egy vezérvonal mindenütt, és erre szoktuk a mozgás sorokra még rátenni a különböző egyéb figyelem vagy egyéb részképességeknek a területeit. Van ugye például különböző ilyen ingerterápiák, mint az ERIS vagy a TSMT, amik szintén ilyen idegrendszert stimuláló mozgáson keresztüli fejlesztések. Az alapozó terápia ezek közül a legkomplexebb. 5 éves kortól működik, és itt tulajdonképpen azt csinálja az ember, hogy újra alapozza a rendszert. Tehát visszamegyünk egészen, és itt fontos, itt kapcsolódik be egyébként a csecsemőkori mozgás, hogy tulajdonképpen azokat a mozgásokat kezdjük el újra, onnan, ahonnan esetleg a kisgyerek valamikor elakadhatott, és ezeket a mozgásokat gyakoroljuk be, tesszük rutinná, automatizáljuk, erre aggatjuk rá idézőjelben a különböző részképességeknek a plusz fejlesztését, tehát ugye beszéddel kísérve, ha ezt mondom, azt csinált, ha azt mondom, amazt csinált, tehát hogy a figyelem, a koncentráció egyedeknek a fejlesztését, és ezzel mint egy újra megalapozom, amit aztán már jobban lehet építeni, és egy-két év alatt nagyon szépen tud rendezni, vagy akár meg rövidebb idő alatt is, és felkészíteni az iskolára.
Tudsz esetleg?
Bocsánat, hozzáteszem, hogy ez nem, tehát nem csak a 5 éves korban működik, hanem akár nagyiskolásoknál is.
Uh-huh. Ezzel nekem is nagyon jó tapasztalataim voltak egyébként a fiam kapcsán. Tudsz esetleg olyan ötletet mondani, amiben a mozgás vagy a sport bejátszik adott esetben egy közösségbe illeszkedésnél, vagy pedig a gyerekek motiváltságánál? Tehát ugye tudjuk, hogy nagyon leterheltek a srácok, azért 8-10 órát ülnek, figyelniük kellene, de nagyon sok esetben ez széthullik. Ebben például a sport vagy egyéb dolog miként segíthet?
Nagyon is. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog, és ezt már időben elkezdeni, tehát már óvodáskorban. Ami nagyon fontos ebben, hogy a megfelelő sport az azt jelenti, hogy a gyerek például szereti. Tehát én úszás is egy roppant jó mozgás, például minden izmot átmozgat, ott is kell koncentrálni, stb. De egyrészt ez egy kicsit magányosabb azért, tehát ott azért oké, hogy együtt úsznak a gyerekek, de nem annyira közösségi nevelés, meg nem annyira kell mondjuk szabályokhoz alkalmazkodni, de például nagyon sok gyerek utálja, nem akar menni. A közös sportok közül nagyon sok jó van, amit imádnak a gyerekek, ott ugye szabály, szintén sorrendtanulás, a szemkész koordináció, a testséma, az irányok, tehát csupa olyan dolgot alapoz meg, ami a tanuláshoz nagyon is szükséges. Leköti valóban az energiákat sokszor, vagy éppen egy kicsit felszabadítja a gyerekeket. Nyilván a szabadtéri sportok is zseniálisak, meg ráadásul levegőn is van. Nyilván én a lovaglást emellett tudom kiemelném, mert hogy ez egy csodálatos dolog. Sok szempontból még ezen kívül is, de egyébként sokan például táncot javasolnak, tehát van konduktor kolléganőm, akinél a gyerekeknél, a gyerekeknél szintén mutatkoztak iskolás korban apróbb eltérések, és ő például akrobatikus rock'n'rollra vitte a lányokat, amiket nyilván imádtak, tehát az ki nem szeret táncolni, és mellette fejlődött nagyon-nagyon sok képességük.
Nagyon szépen köszönöm, Ildi, sajnos itt az idő beszűkít minket, de november 19-én akkor az eseményen várjunk, hogy ott legyél, és hogy tudjunk beszélgetni veled azokról, hogy milyen zsilipeket tudjunk megnyitni a srácok jó érzete érdekében, és akkor köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Szép napot, szia! Yeah. kedves hallgatóink, elérkeztünk sajnos a műsor végére, ebben nagyon-nagyon élvezem. Vági Tóth Lilla és Halász Kinga van a műsorban a stúdió vendégemként itt, akik ugye a Budapesti Mamis szerkesztői, főszerkesztői és anyukák. És sok mindenről esett szó, de azt gondolom, hogy egy dologban még nagyon kíváncsi lennék a véleményetekre. Mégpedig az, hogy a gyerek érdekében, ugye, ha akarunk, ha nem, én azt gondolom, hogy érdemes vagy célszerű együttműködni az óvópedagógussal, a tanárral, adott esetben a fejlesztő pszichológussal, hogy hol vannak itt azok a határok, hogyha esetleg ti másképp gondoljátok, vagy másképp látjátok, hogy ezt hogy lehet úgy szépen menedzselni, hogy a gyerek érdeke a leginkább védve és kiemelve legyen.
Hát jókat kérdezem.
Ez a dolgom. Én sem tudom a választ, azért kérdezem.
Igen. Én jó példákat látok magam körül, nem tudom, hogy ez megint csak szerencse, vagy az ember olyanokat vonz be az életébe, akik hasonlóan gondolkodnak, és igaz ez mondjuk egy iskola esetében is a pedagógusoknál. Nekem nincs rossz tapasztalatom. Tehát gyakorlatilag olyan téma még nem volt, meg olyan probléma még nem volt se az iskolában, se az óvodában, pedig voltak konfliktusok, amit mondjuk szülők, pedagógusok együtt gondolkodva ne tudtak volna megoldani. A kommunikáció, az, hogy amit szeretnék mondani, azt hogyan, mikor, és milyen hangsúlyokkal, meg milyen hozzáállással mondok bárkinek is, azt hiszem, hogy ennyi a kulcs itt is, és a nyitottság. Úgyhogy megint nem tudok titkokat mondani.
Én azt gondolom, hogy ezzel már nagyon sok titkot árultál el. Tehát azt gondolom, hogy egy nyitottság, tehát amikor nem belefeszülök a véleményembe, hanem valamennyire megengedő vagyok, elfogadó, és ha nem is a kompromisszumok, de legalább a konszenzust keresem, és minden esetben a saját gyerekem fotója, képe, mosolya, bármi van előttem, és azzal hátrébb tudom egy kicsit szorítani az én véleményemet, azzal szerintem egy hihetetlenül jó attitűdöt kommunikáltál.
Így van. Ebben egyetértünk, és tényleg azt gondolom, hogy a siker, meg az, hogy a gyerek hogyan nő, meg hogyan tud teljesíteni, az annak a lelki és a képesség fejlesztés oldal az valahogy mindig egységben mozog, tehát ezt a kettőt nem lehet elválasztani, és mondjuk a képesség részt, azt főleg szerintem az intézmény viszi, a pedagógus viszi, de az, hogy én milyen emberanyagot adok oda az intézménybe, a pedagógus kezébe, az meg igenis az én felelősségem, és bármi kialakul, bármilyen szituáció, abban mind a ketten benne vagyunk. Tehát mint egy házasság, nagyjából azt tudom, ahhoz tudom hasonlítani, és ezt tényleg átélem, és nagyon sok szülő érti ezt, mert meg kicsit más világban élünk, azt gondolom, hogy ma már ez a szembenállás, persze vannak esetek, de hogy azért alapvetően egyre inkább törekednek rá a szülők, hogy együttműködve, hogy jó legyen, mert lehet, hogy nem zseni a gyerek, meg lehet, hogy nem értünk egyet abban, hogy ugyanúgy kell matematikát tudni A-tól Z-ig, mint mondjuk szavolni, mert a gyerek is szeret szavolni, de hogy amit tanítunk, azt úgy tanítsuk, hogy azért abból a gyerek is épüljön, az szerintem fontos dolog, és ezt most már szerintem szülő is, és pedagógus oldalon is egyre inkább hangoztatják. Ugye van nagyon jó példa, a Jocóbát tudom említeni. Tehát személy szerint is találkozok Jocobához hasonló tanárokkal, pedagógusokkal, úgyhogy...
Hát a proféta szóljon belőled. Kinga, neked esetleg egy zárszó ehhez?
Én szerintem is nagyon fontos a bizalom, tehát hogy megbízunk a tanárban, pedagógusban, az ő szakmai tudásában, és azt, hogy a legjobbat szeretné a gyerekeknek, fontos a partnerség, és azt, hogy otthon a gyerek felé... Tehát jót mondjuk a tanárról. Tehát, hogyha elkezdjük kritizálni, és más között megbeszéljük, hogy mit nem, és mit kellene tennie, és hogyan, de ez a gyerekre is hat. Tehát szerintem...
Abszolút egyetértetek veletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. A hallgatóknak köszönöm, hogy velünk voltak, és a Budapesti Mami oldalát, a felelős szülők iskoláját, és egyáltalán a saját tapasztalatokat olvassátok, nézzétek, és találjátok meg a legjobb utat ahhoz, hogy a gyereketeket a legjobban tudjátok menedzselni az életben. Köszönöm szépen, Tibenszki Móni Liza voltam.
s még minden távolság elérhető az életemben.
A nagy találkozás vár egy cím, összetartozás, egy
somebody.